férfiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Irány a rét, a domb, a jó idő, irány a völgy, az erdő, a hegytető. Irány a rét, a domb, a jó idő, irány a völgy, az erdő, a hegytető. Hétvégén egy jó kis séta kell. Hétvégén egy jó kis séta kell.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és a keresztény demokrata néppárt is fontosnak tartja a zöld ügyet, mondta a párt országgyűlési képviselője Csurgón. Százfalvi László a város Petőfi téri parkjában, ahol két őshonos gyümölcsfát ültettek el, pártja Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű országos programja keretében megjegyezte, a kezdeményezés célja a teremtésvédelem, de a közösségépítést is szolgálja. Isten adta ajándékba nekünk ezt a csodálatos földet, a természetet, és felelősségünk, hogy megóvjuk a következő nemzedékeknek, hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a faültetés egyaránt erősíti a kistelepülések és a KDNP közösségét, összehozza az embereket egy nemes cél megvalósításáért, továbbá megfelel a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan alapelvnek. A KDNP a családok pártja, a faültetési program révén a családok jövőjének pártja is fogalmazott. A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az Ültessünk, hogy élhessünk kezdeményezés kapcsolódik a kormány által meghirdetett Magyarország történetének legnagyobb faültetési programjához, amelynek révén eddig 46 ezer fát ültettek el. Lelepleződött a brüsszeli kettős mérce a német földgázadó ügyében, az Európai Bizottság ugyanis elismerte, hogy az ilyen és hasonló különadók aláássák az európai energiapiacot, azonban hatályba lépése után másfél évvel sem indít kötelezettségszegési eljárást, jelentette ki Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Közleményében arról tájékoztat, hogy az Európai Bizottság nevében Kadri Simpson, energiaügyi biztos, nemrég válaszolt a német földgáz különadóval kapcsolatban benyújtott kérdésére. Az EP képviselő hangsúlyozta, az uniós biztos ugyan elismerte, hogy az intézkedés megdrágíthatja a V4 országok és Ausztria gázbeszerzését, az Európai Bizottság mégsem lép az ügyben. Ezzel újfent nyilvánvalóvá vált Brüsszel kettős mércéje, a rezsicsökkentés bevezetése óta ugyanis folyamatosan támadják Magyarországot, amíg más országoknak a régió energiabiztonságát veszélyeztető intézkedéseivel szemben nem lépnek fel, fogalmaz Gyürk András. A zöld energia napjaink egyik kulcskérdése, az energiaellátás pedig az egyik legfontosabb stratégiai kérdés, mondta a kormány szóvivő Szentendrén. Vitályos Eszter, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aláhúzta. A kormánynak párhuzamosan kell dolgoznia a stratégiabiztonsági kérdéseken és a zöld energiára történő átálláson. A kormány álláspontja egyértelmű, zöld energia igen, zöld ideológia nem, tette hozzá. Emlékeztetett, a kormány célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a magyarok mindennapjait meghatározó kiemelt ügyekben, ezért indult el az online társadalmi párbeszéd a zöld energia kérdésében. A közös ügyünk a zöld energia felmérésben egyebek mellett a zöld energia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítése és az elektromos közlekedés állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról mondhatják el véleményüket a kitöltők. A csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt a szokásosnál egy hónappal korábban, április 8-án és 9-én kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, közölte a Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás hozzátette, biológiai légiszúnyoggyérítésre kerül sor 1100 hektáron. Megjegyezte, a téli hónapokban lehullott bő csapadékhoz képest ez nem számít jelentős területnek, ami annak köszönhető, hogy az utóbbi hetekben szárazabbá vált az időjárás. A Balaton térségében 2500-3000 hektárnyi szúnyog tenyészőhelyet tartanak nyilván, amelyeket folyamatosan monitoringoznak. A térségben élő mintegy 24 szúnyogfajból 5-7 az embert is támadó csípőszúnyog. Sport. Az olimpiai kvalifikációs időszak lezárult, de a válogatás még tart, emlékeztetett Bockó Gábor, a Vívók szövetségi kapitánya. Mint fogalmaz, férfi és női törben, illetve női párbajtörben szereztek a magyarok névre szóló kvótát, három másik fegyvernemben viszont még tart a válogatás. Az országos bajnokság után a június második felében sorra kerülő bázeli Európa-bajnokságra történik csapathirdetés, és csak ezt követően véglegesítik a pontos olimpiai keretet. Végül az időjárásról. A vastagabb, zártabb felhőtakaró kelet-dél-kelet felé elvonul, mögötte egyre több felé napos, fátyolfelhős időre van kilátás. Az északkeleti tájakon kevés helyen valószínű eső, zápor, délután esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 16. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közleműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dubótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dubótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban készülünk a Minden Szentekre és a Halottak napjára. Mi is az a gyász? Hogyan gyászolnak a gyerekek? Miért beszél a köznyelv gyászévről? És hogyan segíthetünk egy gyászolónak? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ Molnár Erzsébettel, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével, aki 15 évig volt az Erzsébet Hospice munkatársa, és gyászfeldolgozó csoportokat is vezetett. Tartsanak velünk, érdemes! Halottak napja Minden Szentek előtt a témánk, a mai témánk a gyász, és szakértünk a témában Molnár Erzsébet, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetője. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm szépen.
15 évig dolgozott a hospice-ban, az Erzsébet hospice-ban, mentálhigiénikusként az otthonápolásban vett részt, és gyászcsoportokat is vezetett. Mi is az a gyász? Először is próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi is az a feldolgozás, miről szól a feldolgozás.
Előjáróban hagy mondjam már el azt, hogy a gyászt azt elsősorban nyilván a halálhoz kötik, az itt maradottak számára, de ugyanolyan gyászreakció megy végbe mindenkibe, amikor valami veszteség éri. Legyen az az egészség elvesztése, mint betegség, legyen egy válás, egy házasság elvesztése, vagy párkapcsolat felbomlása esetében, bármi, csak nyilván az intenzitás, a súlyosság az attól függ, hogy mennyi, milyen értéket veszítünk el. Tehát itt igaz, hogy most a beszélgetés során gondolom, hogy elsősorban az élet elvesztésével fogunk foglalkozni mindjárt, de ezt azért jó tudni, hogy minden veszteség egy gyászreakciót von maga után. Maga a gyászreakciót azt Elizabeth Kübler-Ross alkotta meg, vagy az ő nevéhez kötődik. Ő először ápolónő volt, súlyos betegségekkel, küzdőkkel foglalkozott, később orvosi diplomát is szerzett, és ő alkotta meg, vagy állította össze a lélektani gyászreakció szakaszait. Ugye az első szakasz az elutasítás, talán mindenki találkozott bármilyen veszteségre gondolva, olyan érzés ez, hogy ez nem történhet meg velem, hibás a diagnózis, ez nem igaz, ez csak valami rémálom. A második szakasz a dűfázisa, amikor haragszom a világra, mert én szenvedek, és a szomszéd, a környezetem, munkatársak, bárki éli világát jól van, és én nekem itt a nagy szenvedés. Harmadik szakasz a depresszió fázisa, ami nem egyenlő a klinikai depresszióval, ez egy inkább depressziós hangulatnak tekintető, hogy ez a rossz érzés, ez eluralkodik rajta. Következő fázis az alkudozás fázisa, amikor arról van szó például egy hospiszos betegnél, hogy csak érjen meg a karácsonyt, csak addig éljek, vagy éljen meg az unokám esküvőjét, vagy tehát ilyen időkérelem, időhúzás egy-egy fontos esemény szempontjából nyilván a szeretet tükrében. És az utolsó fázis az adaptáció, amikor arról van szó, hogy akár a beteg el tudja fogadni az, hogy itt a vég, bármikor bekövetkezhet, ezt nehéz elfogadni. Ez talán ha úgy mondhatnám, a legnehezebb, mert igaz, hogy esete válogatja, mert van, aki könnyebben elfogadja, hogy akár a szenvedés súlyossága miatt, hogy ezt már nem bírom, akkor inkább jobb elmenni, vagy pedig azért, hogy a reményt nem tudja feladni, a reményvárást, hogy bármi bekövetkezett. Hospice-ban volt ilyen, hogy például valaki nem tudta eloltani a villanyt este, mert úgy érezte, hogy akkor ott már a sötétség marad meg végleg, vagy éppen nem tudott elaludni, mert nem annyira félt, hogy holnap nem ébredek fel. Tehát ez az adaptált, és akkor ez az elengedési rész úgy a gyász folyamatban is, mint a veszteség élményben is.
A gyermekek gyászáról beszéljünk, mikortól beszélhetünk gyászról így a korosztályban?
A gyászról már kicsi korban lehet beszélni, sajnos maga ez a gyász halál téma, ez egy tabu téma. Még a mai nap is, mikor annyi minden információ halmaz önt el minket, ezekről nem akarunk, vagy nem szeretünk beszélni. Így a gyerekeket is óvjuk ettől a témától, holott az élet természetes része. A születéssel már ott van a halál. Kinek mennyi idő jut az életből, és a gyerekek is érdekes, hogy már olyan 3-4 éves korba el lehet vinni akár a temetésre is. El lehet mondani a maga nyelvén, a gyerekek nyelvén, hogy mi van a nagymamával, ha súlyos beteg, vagy hogy meghalt a nagymama. Sokszor ugye a régebbi kultúrában otthon volt a felravatalozás, és ott a gyerekek is ott szaladgálhattak a szobába, és ez mindenképpen megkönnyítette a gyászt a virasztásokkal, a sirató asszonyokkal, ami nem egy ilyen olyan siránkozás volt, hogy ott ilyen pátoszos megjelenítése a fájdalomnak, hanem pontosan az eredeti értelme azért volt ez, hogy virasztás, hogy ott a családdal együtt a 10. szomszédházig is illő volt elmenni erre a vigasztalásra, és akkor így a gyászoló nem maradt egyedül, könnyítette a feldolgozást. Beszéltek a halott érdemeiről, értékeiről, és ez mindenképpen segítette a gyászfeldolgozást. Azért az utóbbi évtizedekben ugye medikalizáció miatt a kórház lett a halál beálltának a helyszíne, amikor egyedül maradt a halott. És így a gyerekek ettől meg lettek fosztva ilyen értelemben az utóbbi időben. Ugyanakkor azt is kell tudni, hogy olyan 9-10 éves korra tehető a gyerekeknél, amikor értelmileg felfogják, hogy valami végleges, befejezett dolog. Addig a halállal ők is találkoznak, meg játszanak is, főleg a fiúk esetében, hogy puskával itt játszanak, tényleg a legjobb szándékkal, és akkor lelövi a barátját, az elvágódik, beunja a szemét, meghaltam. De ott még ott van ez idő előtt az, hogy hát ez csak játék egy, és maga az alváshoz viszonyítják a halált is, hogy abból lesz felébredés. De pont ez a baj, hogyha itt a szülők környezete nem mesél arról, hogy ez az élet természetes része, akár előbb elveszíti a kisebb gyerek, ugye a házi állatát, kutya, macska, az épp olyan veszteség, mint egy felnőttnek egy szeretett személy elvesztése, és erre fel kell készülni. Vagy éppen a természeti jelenségek, hogy elhervad a virág, ki kell dobni, a ősszel ugye elszáradnak a fák, de lesz újjászületés tavasszal, akár itt a hitkérdés is bejöhet, tehát hogyha ezt így elmondjuk a gyerekeknek, akkor és tényleg együtt megyünk el a temetőbe, akár halottak napján, akár a temetésre, akkor jó, akkor is fáj, meg fájdalmas érzés, meg tragédia, de azt már úgy bekalkulálja az életbe. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy próbálják ők is megérteni, hogy miről van szó. Itt még megemlíteném azt is, hogy ne hazudjunk a gyerekeknek, hogy elutazott a nagymama, mikor meghalt, majd sokára fog visszajönni, mert az a gyerek lélektanból ismerős az a dolog, hogy a gyerek mindig azt akarja megélni, amit szeretne, ami vágyik rá. És akkor persze, ha meg van fosztva, akár a nagymama szülő által, bárki által a játékától, úgy érzi, hogy na, milyen rossz, hogy most itt van a nagymama, és akkor játszhatnék tovább, tehát egyfajta ilyen düh reakció is lehet a gyerekbe. Ne adja Isten, de bekövetkezik a halála. A gyerek öntudatlanul azt fogja érezni, hogy én kívántam a halálát. És hogy ezért jó az őszinteség a gyerekkel, hogy ne maradjon egy ilyen bizonytalan bűntudat, amit ki se tud még fejezni a maga nyelvén sem. Ez mint érzés maradhat meg benne.
Az önhibáztatás amúgy a felnőttekre is jellemző lehet, hogyha valamit nem tettek meg, nem mondtak el, hogyha valami kimaradt úgymond a kapcsolatukból, ezzel mit lehet tenni, vagy ezzel milyen tanácsot?
Ez állandóan megjelenik, szinte majd, hogy nem kivétel nélkül minden halálesetbe következtével a gyászolóba, mert nem vagyunk tökéletesek, megbántjuk, veszekszünk, miért nem vittem el hamarabb orvoshoz, nem lenne akkor ilyen súlyos beteg. Tehát itt a bűntudat, hogy valamit mindig keresünk magukba a hibáink miatt, hogy mit nem tettünk meg, miért nem figyeltem jobban rá. Nyilván itt arról is van szó, hogy mit tudom én, egy öngyilkosság bekövetkezte után is, ott még nagyobb a bűntudat, hogy miért nem figyeltem rá, holott minden öngyilkos jelölt jelez valamit a külvilág felé, csak ez olyan halványan, hogy talán a legszeretettebb személy is nagyon nehezen veszi észre, mert ez tabu kérdés, benne is szégyeli, hogy mire készül, de ugyanakkor az életet így, ahogy van, nem tudja elfogadni. És a gyászoló, majd későbbi gyászoló, ez nyilván nem vette észre, ott is egy hatalmas bűntudattal kell szembenézni.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket Molnár Erzsébettel, a lelki elsősegély telefonszolgálat szakmai vezetőjével. Témánk a gyász.
Meddig tart a gyász? A köznyelven van egy gyász év kifejezés, ez elég a gyász feldolgozásra?
Általában egy stabilabb mentális illető részére biztos, hogy körülbelül elég. Miről szól, miért pont egy év az elfogadott időszak? Azért pont egy év, hogy ott meg kell élnie a gyászolónak minden évfordulót, alkalmat, születésnapot, névnapot, karácsonyt egyedül a elhunyt nélkül. És hogyha ezen túl van, akkor valahol már át tudja vállalni a szeretett személy feladatait, ez a pozitívum, ez fejlődés abból a szempontból. Az is egy fejlődés, pozitívumként is mondható, így a gyászreakció néhány aspektusa, hogy értékelni tudja a másikat. Holott, amíg itt élünk együtt, nem biztos, hogy odafigyelünk annyira a mások értékeire. Még ha egy háztartásban élünk is, akkor is a hiányával mérjük az embert sajnos utólag, és hiába a legnagyobb szeretet, és akkor egy év alatt átgondolja azt, hogy mit is köszönhetek neki, mit adott nekem az eltelt évtizedek, évek, hetek, hónapok, bármi. Tehát egy reális képet kap a másik embertől, mert a gyász első szakaszában ott is a bűntudat mellett ott az idealizálás nem reálisan. Túl szépnek látja a másikat a gyász első szakaszában, és akkor így helyére kerül az elhunyt ember értékrendszere is.
Azt mondják, hogy az idő gyógyít. Gyógyít?
Abból a szempontból gyógyít, hogy van idő ezekre az átgondolásokra, átértékelésre, és távolodik a nagyon fájdalmas esemény, fejlődik a gyászoló, ahogy mondtam, és a gyász letelte az nem pont egy év, akár napra vagy percre, hanem ez egy időszakasz. Az lehet hamarabb is, hogy eléri azt a szintet, hogy el tudja engedni a fájdalmas érzést. Az illetőt nem szabad elengedni, mert köze volt hozzá, azt szeretheti, de hogy megtalálja az életben a mindennapi élet feladatait, céljait, az itt maradottakkal való gondoskodást, igaz, hogy most már egyedül, de ez egy feladat lesz neki. Nyilván, hogyha ez a egyéves úgymond ciklus nem zajlik le zökkenőmentesen, belecsúszik a a gyászoló egy patológiás gyászreakcióba, aminek vannak esetleg előzményei, mint pszichiátriai betegségek, vagy több veszteség együtt történik, netán kirúgják a munkahelyéről, meghal a férje, az már eleve egy hatalmas veszteség, épp az élet elvesztése mellett is, és hogy itt azért azt meg kell figyelni, hogy alakul a gyászolónak a lelki világa itt a környezetének, hogy segítsük, hogy merje kibeszélni az érzéseit, mert sajnos elhallgatunk ilyen esetben egymás mellett, mert a környezetből családtag, barát, bárki nem mer hozzáfordulni az illetőhöz. Hogy forduljak? Az a temetés utáni őszinte részvétem már olyan közhelynek számít, főleg, hogyha nincs benne egy mély érzés a gyászoló felé. Nem fogjuk meg a vállát, elég csak annyi, hogy megfogom a vállát, hogy veled vagyok, együtt érzek, már ez sokat jelenthet neki, és hogyha ez nem tudja elmondani az élet legnagyobb fájdalmát, ha már így kisarkítjuk, akkor abban szinte fuldoklik érzelmileg, és megreked bizonyos szakasznál, és igaz, ez az egész normál gyászreakció is egy hullámzó, hol jobban érzem magam, hol visszacsúszok az előbbi szakaszba, de az amplitúdója egyre jobban csökken az év folyamán, és hogyha belecsúszik, akkor ezeknek lehetnek következményei, menekül a rossz érzés elől, akár szenvedélybetegségbe, álmatlanságba, étvágytalanságba, átérzi a elhunyt betegnek a tüneteit, akkor ezzel már pszichoszomatikai szempontból önmagát is betegíti, és akkor magának is egy ilyen súlyosbító betegség sorozatot indíthat el. Lehetnek függőségek. Nyilván, hogy itt a társfüggő is, az is egy szenvedélybetegség, és hogyha annyira függött érzelmileg vagy anyagilag az elhunytól, ez is egy sokkal nehezebb gyászreakciót von maga után, mert fel kell építeni a saját életét egyedül, ami nehéz egy társfüggő ember esetében, és ezeknek ilyen következményei lehetnek pszichiátriai betegség esetén is nagyon nehéz. Itt már azért sok esetben szakember segítségét is lehet igénybe venni vagy kérni.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Vendégünk Molnár Erzsébet, a lelki elsősegély telefonszolgálat szakmai vezetője.
A depresszió és a gyász közötti különbség hogyan lehet észrevenni? A gyász egyes szakaszában említette a depressziót.
Egy pici odafigyeléssel meg lehet állapítani, mert nyilván egy gyászreakcióban is van egy szomorú, lehangolt, depresszív érzés, kimenetel, de ott bűntudat csak az elhunyt személlyel van egy gyászoló embernél, a depressziónál mindenben ő a hibás, még a világháborúban is ő a hibás. Most kis túlzással mondom, de hogy én nem tudtam megcsinálni, én nem tudom megoldani a minden és a semmi, hogy semmire se vagyok alkalmas, és ez egy hosszú távú pszichiátriai kórkép, amit lehet jól kezelni pszichoterápiával, esetleg átmeneti gyógyszerszedéssel. Ez szakember kérdés, ez a klinikai depresszió. A gyászoló azért csak a szomorúságát csak az elhunyt személy iránt érzi, az örömérzése, meg a jó kedve, az most úgy háttérbe szorul, de az automatikusan visszatér a gyász folyamat vége felé. Tehát ez egy óriási különbség. Az is egy különbség, hogy átmeneti dolog a gyászolónál ez a szomorú érzés, a reménytelenség érzés nincs benne, mert ha felfogja, hogy az élet értelme, itt az idő azért van egy pici faktora, hogy aki időt nyer, az életet is nyer, tehát a rossz érzés is, ahogy mondtam, csökkenni fog, És hogy vissza fognak térni ezek az alapérzelmek a gyász év letelte után normál körülmények között? A klinikai depresszió esetében elszenvedett gyász pedig fokozni fogja magát a depressziót is, mivel hogy még több negatív érzést von maga után a gyász.
Egyéni és csoportos gyászfeldolgozó módszerekről beszélgessünk. 8-9 csoportot végigvezetett a gyászfeldolgozó csoportot. Hogyan is működik ez? Később is lehet csatlakozni, vagy egy csoportot összeszednek a legelejéről kezdjük?
Úgy történt, amit én csináltam speciális formában, hogy a hospice osztályon, illetve az otthonápolásban elhunytak hozzátartozóinak indítottuk ezt a csoportot. Egy részvételes levél ment ki az osztályról, akik elveszítették hozzátartozójukat, és arra lehetett jelentkezni megadott időben, és akkor így elindítottuk. Én kis csoportba szeretek dolgozni, tehát ilyen 6-8-10 főnél többen nem. Akkor indítunk kettőt, ha netántan. De itthoz meg kell jegyeznem, hogy a csoportkultúra még most is elég gyenge Magyarországon. Tehát a bezárkózottság miatt az az én problémám, nem mondom el, szégyellem, tehát így az emberek magukba zárják a érzelmi világukat elég gyakran, tehát ezért mondom, hogy a csoportkultúra kicsit nehezebb megérinteni ez felé az embereket, mert félnek megnyilvánulni, meg el se akarnak menni, de akik eljöttek, azok sokat kaptak, úgy érzem, 10 alkalmat, a kereteiről ennyit mondanék, 10 alkalomról szól egy feldolgozó csoport, 2 hetente találkozunk. Nyilván ennek is megvannak a szakaszai, ahogy én csináltam, hogy az első időszakban engedni, ventilálni ki, engedni az érzelmi világát a megjelent csoporttagoknak, mondják el, hogy történt, mi történt. Nyilván ez a legnehezebb, legfájdalmasabb része, amikor elmondják, hogy nekik is újra átélni gondolati szinten a betegség kimenetelét, meg az elhunytak, a temetésig, ugye ott még ott van az a rész, hogy a gépiesen itt az előbbi szakaszokra visszatérve az izoláció, hogy csinálja gépiesen a teendőit, elintézni a temetési dolgokat, megvan a szertartás, az egy picit le is zárja ezt az elhunyt személlyel való kapcsolatot a temetéssel, most legyen az koporsós vagy urnás temetés. Az már nehezebb dió, hogyha hazaviszi a hamvakat, vagy egyre másra elég furcsa elengedés nehezítő dolgokat találnak ki az emberek, hogy medálba helyezik el a hamvakat, vagy otthoni kertbe ássák el. Tehát nehéz elengedni a másik embert. Ezen változtatni nem fogunk, nyilván ez mindenki saját döntése. A csoporton erről is beszélünk, hogy ez milyen nehézségekkel jár. Érdekes módon ugye a közepetáján már úgy igyekszem arra, hogy azt, hogy mit köszönhetnek. Tehát, hogy a gondolatban maradjon meg az emléke az elhunytnak, hiszen annyi időt töltöttek el együtt, amennyi adatot nekik, és abban nagyon sok öröm is volt. És a fejlődése az illető, a gyászolónak is ott van benne. És akkor a vége fele a realitás felé, hogy most hogy állsz a dolgokkal, ki fogja az unokáidat ápolni, mennyire kell odafigyelni, gondoskodni az itt maradottak családtagjaidra, és akkor tényleg így ez tényleg eltelt 5 hónap így ezzel az intenzitással, és akkor már a fekete ruha is kezdett változni, bizonyos színeket belevittek, volt humor, volt olyan, hogy hoztak süteményt, egymást megkínálták, és kialakultak esetleg, azt én nem követtem, de tartósabb vagy kevésbé tartós barátságok a befejezés után, és akkor ezek ilyen átsegítő élmények, és tényleg így mindenki kivétel nélkül hálás volt ezért, hogy részt vehetett, és ahogy féltek előtte, csak inkább a nehéz érzés hozta ide őket a kezdetén, így tényleg örömmel zártuk. Az is egy veszteség, ahogy mondtam az elején, hogy annak is vége van, meg kell szakítani. Azt is sajnálták, de az élet ilyen, hogy semmi sem végtelen.
Thank you.
Mivel tudjuk barátként, ismerősként segíteni a gyászolót? Hogyan lehet segíteni? Néhány dolgot már említettünk, a közeli kapcsolat mindenképpen fontos, meg az érintés, talán a mély együttérzés. Ezen kívül miket tudnánk még?
Ne hagyjuk magára a gyászolókat, főleg baráti szinten, családi szinten, esetleg jó szomszéd is. Az se jó, hogyha rátelepszünk, de az még rosszabb, hogyha kerüljük, mert akkor gondoljunk saját magunkba is bele, hogy miért kerüljük. Én hogy állok a gyásszal? Hogy állok a halállal? Mármint gondolati szinten. Mert hogy én ajánlom, hogy ezt értékeljük át, hogy amit megtehetünk, addig tegyük meg, amíg van időnk. Mint hogy nem is tudom, melyik görög bölcselő azt mondta, minden napot úgy élj meg, hogy talán az utolsó napod is lehet. Nem erre kell készülnünk, nyilván ott vannak a tervek, a remények, a feladatok, de senki se tudja, hogy mikor jön el a vég. Tehát erre összpontosítok, meg hívom fel a figyelmet sok embernek, hogy erre gondoljanak, és hogyha az életükben találkoznak olyan eseményekkel, aki elveszítette, akkor egy picit álljunk mellé, empatikusan, együttérzéssel, tudom, hogy rossz, kérdezzük meg, mire van szüksége. Lehet, hogy nehéz szintén a gyászolónak is elmondani, hogy mire van szüksége. De ha egy picit odafigyelünk rá, esetleg olyan fajta apróságokkal tudunk örömet okozni, amit gondolunk, hogy nekem ebben az esetben mi esne jól, akkor tegyem meg a másikkal. És hogy engedjük beszélni, ne szóljunk közbe, mondja el az érzés világát. Egy-egy jó feltett kérdése, ahogy Szokrátész is mondta, bölcs kérdése kaphatsz okos választ. Tehát, hogy próbáljuk ezt megtalálni, hogy a kérdéseinkkel ne próbáljuk zaklatni, vagy a fájdalmat erősíteni, egy pici ráérzéssel ezt mindenki meg tudja tenni.
Ha volt lehetőség elbúcsúzni, akkor könnyebb a gyász, vagy akkor nehezebb?
Mindenképpen könnyebb. Nehéz az utolsó pillanatban ott maradni a hozzátartozónak, de a bűntudatot enyhíti, és a szeretetet kifejezi a másik iránt, és hát gyakorlati tapasztalat senkinek sincs abban, hogy mi történik az utolsó percekben. Az csak az, aki már ott tart, de én úgy gondolom mindenképpen jó, aki elmegy, hogy az utolsó percekben, órákban, hetekben, kinek mennyi ideje van, akkor legyen ott mellette, fogja meg a kezét, köszönje meg a közös életet, köszönje meg azt, hogy mit köszönhet neki, mivel lett gazdagabb a kapcsolattal, az elhunytnak is jó. Sőt, mi többé, a hospiszos betegeknél arra is felhívnám a figyelmet, hogy a családtag már előtte beszéljen ezekről a kérdésekről. Nyilván bizonyos helyzetekben, nyilván maga a beteg is érzi azt, hogy, Húha, én már nem fogok meggyógyulni. Súlyosbodnak a tüneteim. És hogyha egy ilyen elejtett félszót mond a beteg, hogy jaj, hát én már nem is tudom, hogy mikor gyógyulok meg, a hozzátartozó tegye meg azt, hogy mire gondolsz, miből gondolod, és akkor elindulhat egy beszélgetés arról, hogy meg fogok halni. Na és akkor hogy legyen a temetés? Fájdalmas, meg nem ismerjük megtenni, de talán ez könnyíti a betegnek is azt, hogy értékelje át a saját dolgait. Mi legyenek a gyerekek sorsa tovább? Mit gondolsz erről? Vagy hogyan csináljam a dolgaimat majd nélküled? Lehet erről beszélni, csak finoman, őszintén, szeretett nyelvén.
Keresztény hitünk hogyan segíti a feldolgozást, a gyászfeldolgozást?
Én úgy gondolom, hogy külön kell választani a hitet meg az érzést. Az érzés az mindenkiben fájdalmas ebben az esetben. A hit az, ha tényleg egy gyakorló hitről van szó, tehát nem formális hitről, ott a remény. Ott a lelkünk tovább élése. Nyilván egy más minőségre kell gondolni, akár ha Jézus halálára is gondolunk, akkor én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen segítő eszköz, de azzal nem vádolhatunk senkit, hogy a hited majd átsegít, mert az épp olyan fájdalmas a hitben élő embernek is az érzés, tehát ott ezt nem lehet azt mondani, hogy ez az Isten útja, meg sorsa, amit adott neked, ilyeneket én óva intenék. Azt, hogy abban a hitben erősíteni, hogy nyilván a hit alapján, hogy az Isten közelsége ott lesz, mint hogy az egész életünkben ott van, de az érzést azt ugyanúgy meg kell neki is élni. Ezeken a fázisokon át kell neki is menni. Az előbbi 5 fázison, a Kübler-Ross által felsorolt fázisokon, tehát a fájdalmat úgy gondolom nem kerülheti el a hitben élő se, csak ott van egy jó erős remény, hogy az élet tovább megy. De ugyanakkor a nem hitben élőnél is ott van, hiszen a elhunyt mindig hagy nyomot 1-2-3 generációra. A mondatai, a gondolatai, az alkotásai, a vásárolt értékes tárgyai, ami a családnak értékes. Tehát még az elhunytnak 1-2-3 generáción ott van a nyoma. És arra emlékezni kell.
És vigyázni ezekre az értékek. Erzsébet, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszéltünk erről a komoly témáról így a halottak napja előtt. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, további szép napot
kívánok. Én is köszönöm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Molnár Erzsébettel, a Lelki Első Segély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélgettünk arról, hogy mi is az a gyász, hogyan gyászolnak a gyerekek, miért beszél a köznyelv gyászévről, és hogyan segíthetünk egy gyászolónak. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk. Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.